Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól a mi örökkévaló Urunk mai vasárnap délelőttön hozzánk, és üzenni szeretne nekünk a Szentlélek jelenlétében, azzal az igével, amit írva találunk a János írása szerint való Szent Evangélium 8. részének 12-től a 20-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét a János írása szerint való Szent Evangéliumból a 8. rész 12-től 20-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Mondának azért néki a farizeusok: te magadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Felele Jézus és mondta nékik: ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek, ti pedig nem tudjátok, honnan jövök és hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit. De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem. A ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz. Én vagyok, aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem. Mondának azért néki: hol van a te atyád? Felel Jézus: sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincstartó helyen, amikor tanít vala a templomban, és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő órája. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, talán a többség itt közöttetek tudja, hogy ezen a héten zajlott az ökumenikus imahét, és ennek az imahétnek a záró igéje ez a ma hallott bibliai szakasz a János írása szerinti Szent Evangéliumból. És arra gondoltam, mivel voltak talán olyanok, akik nem tudtak részt venni egyetlen alkalmon se, és a mai záró alkalmon sem biztos, hogy ott tudnak lenni, hadd kapcsolódjanak be legalább egy igerész erejéig ennek a hétnek a nagy témakörébe. Amikor a farizeusok hallották Jézus önmagáról szóló bizonyságtételét, tagadták. Azt mondták, hogy nem igaz. A mai ember, hogyha hallja ezt a történetet, amit olvastam, testvéreim, nem igazán érti. Nem érti nem csak a helyzetet, a vitának a tétjét, hanem nem érti azt sem a mai emberek többsége, hogy miért olyan fontos a hitigazság, miért olyan fontos az Isten kérdés, és egyáltalán az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hiszen ma nem csak az eszmei áramlatok mások, hanem más az embernek az élethez való viszonya. Ma az emberi látás az, hogy így mondjam, lecsökkent a mennyek magasságából ennek a létnek a szükségleteire, és a boldogság mércéje valamiképpen az, hogy az ember miképpen tud érvényesülni, vagy önmaga által megfogalmazott vágyainak a nyomába érni, vagy éppen beteljesíteni azt. Ezzel a gondolkodással egyetlen, hát hogy így mondjam, baj van, nevezetesen, hogy mikor eléri az ember élete álmait és eléri a célokat, elvesz az, hogy miért küzdjünk tovább. Úgy hirtelen, mikor az ember beérkezik a célba, van egy ideig tartó jó érzés, aztán szétteszi a kezét, hogy hogyan tovább, és miért. És legfeljebb egy újabb célt fogalmaz meg önmaga számára, ami szintén esetlegesen elérhető, és van, amikor már a célok úgy tűnnek el, ez az utóbbi időknek az egyik jelensége, hogy az emberek már nem az álmok, akár anyagiakban való megvalósítását is hajkurásszák, hanem azokat az extrém élet lehetőségeket, amely jó eséllyel százalékosan valami fajta tragédiába torkolik. Ezek az extrém sportoktól elkezdve minden másik, mert már nincsen adrenalin, ami hajtaná az életet. Ismeritek? Tehát aki földi célokat tűz ki, az errefelé jut el, és ezeknek rendszerint a tragikus mozzanatait szoktuk olvasni egy-egy bulvárhír erejéig, amikor valaki megbénul egy extrém sport következtében, vagy éppen az életét veszti. És akkor olvassuk a Szentírást, és teljesen másfajta, hogy mondjam, életszemlélet, ami velünk szembe jön. Nos, testvéreim, hogy miért fontosak mégis a hitigazságok kérdései, az Isten kérdés, meg az, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Ennek a nyomába szeretnék eredni, és egy kicsit a mai ige alapján felvillantani azt, hogy mit is jelent, hogyha ezek a kérdések nem csak foglalkoztatják az embert, hanem valamiképpen úgy vannak jelen az életbe, hogy segítenek abban, Jézus szavát idézve, hogy a világosságban járjunk. Mert aki engem követ, mondja Jézus, az nem járhat sötétségben. A farizeusok, Jézus kortársai értették és érezték a kihívást, az identitás kérdést, hiszen számukra a megmaradás volt a tét. Igen, a római birodalom ott van ebben az országban, és a Jézus korabeli főpapság és farizeusság abban találta meg a megmaradás biztosítékait, legalábbis arra épített, hogy ott vannak azok az építőkövek, amik a hagyományból jönnek, és ha mi hűek maradunk ehhez, a hagyományhoz, és éljük az életünket, akkor megmaradunk. És a hagyománynak a csúcsa az a Tóra volt. Az Isten törvénye, a Mózes öt könyve. És erre nézve dolgoztak ki ilyen aprólékos szakszóval élve kazuisztikus törvényértelmezéseket és életgyakorlatokat. A Jézus kortársai számára, a farizeusok számára különösen a világosságot, a lelki világosságot, a Tóra jelentette, és az ehhez való viszony, ennek az aprólékos betartása adta az életre nézve a tartalmat és az értelmet, és meg voltak győződve, hogyha ők ebben megmaradnak, akár az ellenállás révén is, és ezt tovább tudják örökíteni a gyermekeiknek, akkor meg fog maradni maga a nép is. Meg fog maradni az az örökség, amelyet ők is vettek és tovább adnak. Szóval, mikor Jézus megszólal, akkor felkapja mindenki a fejét. Hiszen ők úgy tartották, hogy nekünk megvan a mi világosságunk, és az élet nem más, mint az általunk világosságnak tartott törvénygyűjtemény, vagy a legfontosabb értékhez való viszonyulás, az annak való megfelelés. Ezért provokatív a Jézus kijelentése, mikor szinte berobban ezzel a mondattal, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, mert övé lesz az élet világossága. A világosság, és ez különösen János apostolnak az értelmezésében, ahogy az ő evangéliumában előttünk áll, az nem csupán a fényt jelenti, testvéreim, hanem egy kiterjesztett értelmezési tartománya van, ahol világosság van, ott élet van, kijelentés van, biztonság van, megvilágítás, tájékozódás, ismeret. Ezt mind-mind árnyaltan hordozza a világosság szó. De Jézus ezt nem jelzőként használja, hanem ha figyeltünk az igére pontosan, és ezért jó úgy olvasni az Isten igét, ahogy a Szentlélek által elénk adja azt a Szentírás szó szerint, mert megúv a félremagyarázásoktól. Tehát Jézus nem jelzős szerkezetként használja, hanem megfeleltetésként. Ezt jelzi a névelő. Nem azt mondja, hogy én világosság vagyok, hanem én vagyok a világosság. Aki engem követ, az majd nem fog botladozni a sötétségben, nem. Én vagyok a világosság. Ő nem csupán fényt hozott, valami fajta más etikai magatartást és lehetőséget a kortársai közé és később az emberiség történetébe, hanem ő maga a világosság. Tehát aki a világosság része akar lenni, az hitáltal Jézussal közösségre kell lépje. Testvérem, óriási különbség, szóval nem arról van szó, hogy az evangélium mint egy reflektor világít, és az ember járkál, tehát távol van tőlünk Jézus, hanem úgy világítgat, és mi eljárunk így, úgy, amúgy ebben az életben, ahogy megszoktuk ezt autóval éjszakai közlekedéseinkben, hanem ez Jézussal való egységet jelent, a benne való létet. Azt mondja, hogy én vagyok a világosság. És aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Nem marad ki az ember ebből a világosságból, az élet világosságából, ha a Jézussal való életet választja. Vagyis a Jézus Krisztusban élt hit, vagy így is mondhatnám, hogy a Jézus Krisztussal való közösségben megélt lét, otthonosságot, biztonságot, biztos tájékozódást ad ebben a világban, ebben az életben is. És szükségünk van, testvéreim, erre, mert olyan gyorsan változik körülöttünk a világ. Én, aki még nem sorolom magam a legidősebb generáció közé, hát én emlékszem legalább három világra, ami mögöttem van ebben a néhány évtizedben. Három olyan világra, amiről őszintén a kezdetben nem gondoltuk, hogy egyáltalán el fog múlni. Mert berendezkedett az örökkévalóságra itt a Földön, aztán olyan döbbenettel ért bennünket, hogy nem hittük el, hogy el fog múlni a világ. És ma is, testvéreim, jó nekünk látni mindig az ige világosságában, hogy ez a világ, amiben élünk, ez nem örökké való. Nem mindig ezek lesznek az irányok. És éppen ebben a rohanásban nem ismerjük ki magunkat. Téblábolunk. Nem, hogy mi nem ismerjük ki magunkat. Azt látjuk, testvéreim, hogy akikre szavazatokat adnak le emberek, és akiket megválasztanak, hogy felelős döntéseket hozzanak kisebb vagy nagyobb közösségekért, vagy akár egy földrészért, nem tudják, hogy milyen döntéseket kellene hozni, rögtönöznek néha, és megvárják, hogy mi lesz ennek a következménye. Mert a mérce valahová máshová került. Nem világosságban születnek a döntések, hanem érdekek mentén. Tehát a Jézusban való lét a sokkal több, testvéreim, mint hogy egyfajta hit, hogy elringatjuk magunkat, hogy hát a világ gonoszsága között, vagy világ gonoszságában, a világ közepette, mégiscsak van valami fajta vigasztalása és reménysége a keresztény embernek, ha már semmi sem maradt, akkor legalább összeteheti a kezét és imádkozhat. Nem, testvéreim, ez is benne van, de ennél sokkal több a Jézusban való lét. Otthonosságot jelent. Éppen a világ idegenségében, mert azt mindenki érzi, és én sokakat ismerek, és sokakkal beszélgettem közületek, akik most jelen vagytok, hogy idegenül érzik magukat ebben a világban. Valaki egyszer pár nappal ezelőtt egy beszélgetésben épp ezt mondta, és mondta, hadd idézzem a legautentikusabb forrást, az én országom nem e világból való, saját magára vonatkoztatta. Tehát az, amiben benne élek én, évtizedek óta nem ebből a világból van. Valami más érték kellene. Értitek, testvéreim, mit jelent a Jézus világossága? Lehet, hogy nem, de próbáljátok mégis. A farizeusok sem értették. Sőt, tagadták. És éppen ezért van, hogy néha olyan meghökkentő igazságok jönnek az emberrel szemben. Sokan tudják, ti közületek azt, hogy hiszen a médián úgy végigfutott a hivatalos, illetve a közösségi médiákon is, hogy a mögöttünk hagyott napokban égett le a budapesti Rádai Kollégium 150 református diáknak az otthona, és a Dunamelléki Református Egyház kerület székházának egy része is. Úgy menekültek ki a diákok belőle, és ugye mikor megjelenik a közösségi oldalon, akkor nagyon sok együttérző komment is volt, és egy valaki volt, aki hát természetesen kamu profillal odaírta ezt a jóindulatú megjegyzést, hogy na ilyenkor hol van az istenetek. És aztán nagyon szép szeliden voltak, akik válaszoltak akár hitvallással is. Testvéreim, a mai világ körülbelül itt méri meg az embernek a hitbeli létét, hogy hát, hogyha hiszel, akkor veled nem történhet baj, nincsenek kiváltságok. Ha pedig valami történik, akkor hamis az az Isten, akiben te hiszel. Testvéreim, mikor megtörtént ez a szomorú esemény, este olyan 9:30-10-kor, és éjfélre bevitték az önkormányzat közösségi házába, illetve beterelték ezeket a gyerekeket, éjfél utánra a 100-valahány gyerek mindegyike ágyba került. Hol van az Isten? Abban a szeretetben, amivel megmozdult az a Budapest. Ismeretlen emberek bementek, diákokat öleltek meg, és elvitték haza, hogy ott aludjanak náluk. Hol van a ti istenetek? Abban a szeretetben, amit megtapasztalunk másnapra, és ez olvasható a református.hu-n, 5 millió forintot adtak össze délig az emberek azoknak a diákoknak, akiknek mindenük oda égett. Hol van az istenetek? Testvéreim, abban a szeretetben, és ez úgy simogatta a szívemet, hogy mégiscsak jó reformátusnak lenni, mégiscsak jó hívő embernek lenni. Hiszen tudjuk, hogy hová tartozunk. Tudjuk, hogy testvéreink vannak, lehet, hogy nem ismerjük név szerint őket, de vannak és itt vannak. Hol van a ti istenetek? Itt, testvérei, ebben a világban, ebben a szeretetben, amit megélünk és megtapasztalunk. Úgy elmondanám annak a valakinek, akinek ismerem ezt a fajta motivációt, ezt a rossz indulatot, ismerem, diákkoromtól találkoztam velem, mióta teológus vagyok. De mi tudjuk, hogy hol van. Hogy Jézusban ott a világosság, és a létünk az nem ilyen kegyesség csupán, hogy vigasztaljuk magunkat az élet nehéz helyzetében, hanem a létünk az annak az isteni szeretetnek a megtapasztalása, amely az élet különös pillanataiban megérint. Egyszer mindannyiunkat megérint, akik benne vagyunk ebben a szeretetben. Vannak, akik másfajta világosságot keresnek. Tudni kell, hogy mikor Jézus ezt mondja, ez a lopsátor ünnepének utolsó napja volt, amikor fennmaradtak a leírások, a jeruzsálemi templom udvarában négy óriási mécses gyújtottak. Ezt úgy kell elképzelni, az óriási mécsest, hogy abban az időben körülbelül 65 liternyi olajat tettek alá, ilyen óriási lángokkal égtek, és a történelmi kutatások szerint nem csak a templomot, hanem Jeruzsálem utcáit is kivilágították fáklyákkal, hogy nappali fénybe borult az a város. Táncoltak és énekeltek az emberek. Örömük volt, és akkor Jézus megáll ezen az estén, hiszen ekkor történik, ha valaki olvassa a János evangéliumát. És ezen az estén azt mondja Jézus nekik, hogy nem ez a világosság, amit kivilágítja az életeteket. Ez ma van, holnap nincs. És a következő lombsátorig ugyanúgy nem lesz. Nem mondja ki Jézus, de hát mikor erre utal, hogy én vagyok az élet világossága. Itt hangzik el a Jézus szava. Elmúlik minden időleges világosság az ember életében, vagy azzal, hogy jön még egy nagyobb világosság, vagy azzal, hogy elmúlik az ünnep és annak hangulata, de én vagyok, és mindig veletek vagyok. És mi a bizonyíték erre? Hogy Jézus a világ világossága, és aki benne van, azé lesz az élet világossága? A farizeusok azt mondják, hogy nem igaz, amit te mondasz, hiszen nincs, aki bizonyítsa a te tanúságtételedet. Mi a bizonyíték erre? És azt mondja Jézus, ha csak én magam tennék tanúságot erről, akkor is igaz lenne, mert én tudom, hogy honnan jöttem és hová megyek. Ti nem tudjátok ezt. Ti test szerint ítéltek, amit láttok. Én pedig eljöttem, hogy ne ítéljek senkit. Titeket sem. Csak eljöttem, hogy lássátok a világosságot. Ha felismernétek. De van nekem még egy tanú. Az Atya, aki elküldött engem. Ketten vagyunk tanúk. Mert a ti törvényetekben benne van, hogy két tanú tanúsít ki az igazságot. És hol van a te Atyád? Aki engem látott, mondja Jézus, látta az Atyát is. Ti ezt nem hiszitek. Pedig ezért küldött. Ez a bizonyosság. A küldő és a küldött egy. És ez megáll a törvény szerint is. Ez volt a legnagyobb, amikor a küldő igazolja, hogy a küldönc azt mondja és azt adta át, amit őtől levett. És ahogy én és az Atya egy vagyunk ebben a világosságban, én és ti, akik hallgatjátok és ezt a világosságot elfogadjátok az életetekben, ugyancsak egyek vagyunk. Így lehettek ti részesei ennek a világosságnak, ti testvéreim, akik hallgatjátok ezt az igét. Jézusban lehettek a mennyei Atya örökségének részesei. Azt mondtam az ige hirdetés kezdetén, és így a végén, hadd idézzen vissza a kérdést, hogy a ma embere nem érti, hogy miért olyan fontos a hitigazság, és a Jézus Krisztusban a világ világossága. Nem érti, testvéreim, mert ma nem nagy tartályú olajmécsesek, hanem ledeségük és lumenek bűvöletében élve azt gondoljuk, hogy miénk az élet világossága és biztonsága. Pedig élet és biztonság, biztos tájékozódás és a világban való kiismerése a dolgoknak, hogy mi az igazság és mi a hamisság, mi a szeretet és mi az álság. Létünk biztonsága csak egyedül a Krisztusban való világosságban ismerhető fel világosan. Abban a szeretetben, amiről tapasztalatunk van, amiről hallhattunk. Testvéreim, ahol a lét Jézus Krisztusban biztosan tudja, hogy honnan jött és hová tart, annak a lépnek értelme van, annak a lépnek kifutása van, annak az emberi lépnek reménysége van, hogy nem történetesen vagyunk itt életünkkel a világban, hanem valami többre hivattunk, hogy szeressünk, hogy biztonságban járjunk, hogy mások számára is elmondjuk Krisztusban a világ világossága, és hogy megérezzük, sohasem vagyunk egyedül. Amen. Köszönjük Krisztusunk, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy világosság légy. És köszönjük, hogy ezt a világosságot nem tartottad meg önmagadnak, hanem arra hívsz mindenkit. Hívtál akkor önmagad kijelentésével és a magadról való bizonyságtétellel, hogy aki engem követ, az nem jár majd a sötétségben. Nem csak őket hívtad, a kortársakat, hanem azóta is sokakat. Köszönjük, hogy ez a hívó szó ma is érvényes itt közöttünk. Nem csak a szó, hanem az új, a világosság létének a megismerése, hiszen te ezt kínálod nekünk, hogy ebben járjunk, hogy miénk legyen az élet világossága. Ne egy külső fény, amiben látunk és tájékozódunk, hanem belül a szívünkben, a lelkünkben, az értelmünkben, a másokhoz való viszonyban, az élet mélységében, vagy éppen a magasságában, hogy egyikben a fájdalom, a másikban az önteltség ne ragadjon el minket. Semmi el ne szakaszthasson attól a szeretettől, amely van benned az egyszülött fiúban, Jézus Krisztusban. Tarts meg bennünket ebben a szeretetben, és légy ezzel a világossággal útmutatója, biztosítéka, tájékozódási pontja, reménysége azoknak, akiknek az életében valami mélység van, valami úgy érzik, hogy véget ért. Különösen imádkozunk most azokért a családokért, akik a mögöttünk hagyott héten koporsó mellett álltak. Földi értelemben valóban véget ért a lét, véget ért egy szeretet, amelyhez évtized kötötte őket, de nem ért véget a reménység te benned, hanem tart, és hisszük, hogy majd beteljesedik oda át a te országodban. Imádkozunk azokért, akik testi gyengeséget hordoznak, vagy lelki kétséget. Imádkozunk azokért a diákokért, és hozzátartozóikért, akik nem csak fedél nélkül, hanem eszközök nélkül maradtak. Hogy hitük meg ne rendüljön egy pillanatra sem, te benned az örökké való és gondviselő Istenben, tudván azt, hogy aki benned van, és benned él, annak az életén a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni. Ezért jöttél, Krisztusunk. Ebben tarts meg minket, és őrizd meg. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, itt élő népünkért, sokaknak szeretetéért, kiteljesedéséért, hozzátéréséért, és azért, hogy te benned örömük, reménységük, legalábbis mindennapi megnyugvásuk legyen ebben a közösségben. Engedj a veled való együttlétbe, fiad Jézus Krisztus szeretetébe az asztalhoz, amelyet megterítettél, de addig fogadd el mindazt, amit csöndben mellé teszünk. Amen.